Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat. Mai rovatunkban egy olyan édesanyát köszönhetek, aki szintén próbatételes és gyereket nevelő szülő. Itt van velem Ömböli Ágnes, az Életfa csoport egyesület vezetője. Hogyan jellemeznéd az életfát? Azon kívül, hogy napközi vagytok, mi az, amit pontosan tudtok nyújtani a gyerekeknek, és egyaránt a szülőknek, hiszen tudom, hogy nagy mértékben van foglalkozva a szülőkkel is, ugyanakkor ez az egész közösségi munka többnyire önkéntesekből áll össze.
Így van, itt az egyesületünkben jelenleg úgy nagyjából 16-17 tag van, 12-en vagyunk, így folyamatosan vagyunk aktívak az Életfa életében, de napi szinten úgy 6-7 ember tevékenykedik az életfáért, és csak egy nagyon-nagyon sokszínű csapatról van szó. Egy olyan csapatot kell elképzelni, akik, hát főleg mi anyukák tevékenykedünk, mindenkinek sérült gyereke van, nem feltétlenül halmozottan sérült, mint az én Nóri. Van, akinek autista vagy ADHD-s gyereke van, és ez is szerintem nagyon fontos a mi közösségünk esetében, hogy nem úgy szerveződünk, mint más, mondjuk civil szervezetek, hogy mondjuk az autistákkal, az ADHD-sok az ADHD-sokkal, a mozgássérültek a mozgássérültekkel hoznak létre egy csoportot vagy egy közösséget, hanem mi nálunk a közösségen volt a hangsúly, ugyebár mi érdiek vagyunk, egy Budapesthez közeli 76.000-es vagy 80.000-es nagyváros, és itt arról volt szó, hogy ebben a közösségben, ebben mindenki megtalálja a helyét. Tehát mi nem akartunk senkit kirekeszteni, teljesen mindegy, hogy mi a kódja, vagy mi a kacifántossága, hogy jöjjön közénk. És én ezt szerintem jól is csináltuk, azért is, mert rengeteget tanulunk egymástól. Hát nekem, mint halmozottan sérült gyerekes szülőnek egyáltalán nem volt egyértelmű, hogy milyen mondjuk egy nagyobb mozgássérült gyerekkel együtt élni, vagy milyen helyzetek adódnak mondjuk az autista gyereket nevelő családok életében. És én szerintem ez azért nagyon fontos, mert így az elfogadás és a megértés az gyakorlatilag benne van a közösségünkben, azt gondolom, hogy maximálisan, mert tisztában vagyunk az egyes ilyen fogyatékossági vagy kacifántossági csoportoknak a nehézségeivel, és ez az empátiánkra nincs hatással van, és azt szoktuk mondani, hogyha mi sérült gyereket nevelők, vagy kacifántos gyereket nevelők nem tudjuk elfogadni egymást, mondjuk akik hasonló körbe tartoznak, akkor hogyan várjuk el ezt a társadalomtól? És hát ez egy összetett kérdést voltam, és feltettél, mert tényleg nagyon sok mindennel foglalkozunk, tehát hogy igazából úgy működünk, mint egy cég. Most már 9 éve van meg az egyesületünk, van egy bázisunk, így értelem, ott van egy fejlesztőnk, a fejlesztőben számos szolgáltatást nyújtunk, vannak terápiáink, foglalkozásaink, mi főleg élményterápiákkal foglalkozunk, így van kutyaterápiánk, zeneterápiánk, víziterápiánk, ami értelemszerűen a helyi úszodában van, és van drámafoglalkozásunk, ez van ez a 4 élményprogramunk. Ezen kívül tudunk javasolni fejlesztőket és különféle pedagógusokat, hogyha szülőknek igényük van. Úgyhogy van ez a fajta szolgáltatásunk. Akkor van a napközi, amit említettünk, említettem a súlyosan és halmozottan sérült gyerekeknek. Aztán közösségi programjaink vannak, és a közösségi programokon belül nagyon fontos az, hogy a családoknak is szervezünk programokat, és amire te is utaltál, külön kifejezetten az édesanyáknak is. Tehát nálunk nagyon-nagyon nagy szerepük van a szülőknek, az édesanyáknak, hogy velük is törődjünk. Ugyebár amikor egy sérült gyerek megszületik, és ezt is említettem, akkor gyakorlatilag a szülőknek az élete, az energiáknak, az erőforrásoknak a nagy része arra megy, hogy a gyerekkel foglalkozunk, ami teljesen természetes. Csak eltűnnek ebben a felnőttek, eltűnnek ebben a szülők, és mi azt valljuk, hogyha egy szülő rendben van, egy édesanyja rendben van, akkor gyakorlatilag ez jó hatással van a családra. Tehát ezért nekünk nagyon fontos az, hogy az anyukák rendben legyenek, és mindenféle dolgot szervezünk, általában pályázati forrásból, különféle fejlesztéseket, önismereti tréningeket, vagy be tudunk iratni mondjuk egy szülőt grafikai képzésre, vagy webfejlesztő tanfolyamra, vagy mobil videózási ismereteket tanulunk ezeket mi szülők, hogy gyakorlatilag a saját kompetenciánkat és az egyesület életét fejlesztve gyakorlatilag így fejlődjünk. És hát csinálunk mi kirándulásokat is, azok is egyébként nyilván pozitívan hatnak ránk. Oda el lehet hozni a gyerekeket, sajnos olyat nem tudunk csinálni, ahova mozgássérű gyereket is viszünk, de a mozgássérű gyerekeknek azért mégiscsak tudunk mi is mindenféle lehetőséget biztosítani. És akkor a negyedik pillér, mert ez eddig három pillér volt, ezt nem mondtam, de hogy négy pillére van az egyesületnek, a negyedik az pedig a támogató szolgáltatások, mi így hívjuk ezt a szolgáltatási kört, ami aztán jó, hogy felhív minket a szülő, hogy szüksége van segítségre, tanácsra, jogi segítségre, pszichológiaira, epilepsziát, erre van szüksége egy gyógypedagógusra vagy konduktorra, akkor mi tudunk kiajánlani szakembereket, illetve van egy mentorszülő hálózatunk is. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag egy érintett szülő tud segíteni egy másik érintett szülőnek, akár csak, és ezt a csapot idézőjelben mondom, azzal is, hogy meghallgatja annak a szülőnek a dolgait, egy picit tud ventilálni, és ez nagyon sokszor, nagyon sokat jelent a szülőnek azt tapasztalni.
Mit gondolsz, változtál te magad azáltal, hogy az életfa vezetője lettél?
Hú, hát ez egy nagyon jó kérdés. Én nagyon nem akartam az életfa vezetője lenni, én soha nem akartam vezető lenni. Én korábban egy multicégnél dolgoztam, és mindig ott is törekedtem, hogy inkább vízszintes irányba mozduljak el a cégnél, és nem felfelé. Annak ellenére, hogy szerették volna azt, hogy mondjuk magasabb pozícióba megyek, és hát valahogy ezt a civil szférában én ezt nem tudtam elkerülni, pedig nagyon akartam, én rettentően küzdöttem, én nem akartam vezető lenni. Volt egy elnökünk egyébként, aki lemondott, és hát a csoport engem választott meg, ami nagyon megtisztelő, de akkor én ezt egy nagyon nagy hát kihívásnak éltem meg, és megmondom őszintén, nagyon sok gyomorgörcsöt is jelentett, vagy gyomorgörcsöt is jelentett számomra. Aztán nyilván ezt hozzászoktam, tehát ugye ez már nem tudom, én már nem bírom követni, de kb. 7 éve történhetett. Úgyhogy én azt gondolom, hogy hozzá nőttem a szerepemhez, nem mondom, és nem is szeretem ezt hangoztatni, hogy most vezető vagyok, vagy elnöke vagyok az egyesületnek, hanem én egy vagyok az egyenlők között, én ugyanolyan anyuka vagyok, mint a többi. Annyi, hogy hát nyilván papíron kell valaki legyen egy vezető, illetve hát valakinek nyilván menedzselnie is kell a dolgokat, és azt én csinálom. De más meg más csinál az egyesületben, ami ugyanolyan fontos, mint az én munkám, tehát az enyém az biztos, hogy nem fontosabb, mint a többieké. Egymást kiegészítjük, és itt adunk egy nagyon jól működő egységet képezni.
Mik a terveitek a jövőre nézve, akár Nórival kapcsolatban, akár az életfával?
Rengeteg tervünk van, tehát hogy így, és néha azt gondoljuk, hogy az életünk az már kevés ehhez, tehát még azzal is tudom, próbálunk foglalkozni, hogy egyfajta jövő generációt termeljünk ki itt a közösségben lévő érintett gyerekek testvérei, hogyha affinitást éreznek, akkor örülünk, hogyha valamilyen gyógypedagógiai, gyógytornász egy pályára készülnek. Hát a tervünk az, hogy egy szociális intézményt szeretnénk csinálni a halmozottan sérült gyerekeknek, egy nappali intézményt, amit Magyarországon nagyon-nagyon nehéz megcsinálni, mert az állami finanszírozásnak a mértéke alacsony. Ha jól akarjuk működtetni, már pedig jól akarjuk működtetni, mert ugyebár egy mozgássérült személyhez minimum egy emberre lenne szükség, hanem többre, és ez költséges. Ezt egy csúnyán közgazdász, vagy bármilyen kifejezéssel élve, tehát a fajlagos költségük, fajlagos elfordítás egy sérült ember esetében jóval magasabb, mint az átlagos emberek esetében, mert a gondozási igényei jóval magasabbak is. Tehát, hogy a humán erőforrásra nagyobb szükség van, hogyha tényleg jó minőségű szolgáltatást szeretnénk adni. De szeretnénk intézményt, de ehhez meg kell teremteni egyfajta pénzügyi bázist is, támogatókra van szükségünk, pályázati forrásokra van szükségünk, tehát, hogy számtalan irányból be kell támogatnunk ezt az intézményi működést. Tehát ez a legnagyobb tervünk, és hát hosszú távon, ha még életben maradunk, akkor nagyon szeretnénk támogatott lakhatás, az lakó otthon biztosítani a gyerekeinknek, mert minden szülőnek igazából az a vágya, hogy biztonságban tudja a gyerekét. És nekem is az a legnagyobb vágyam, és a társaimnak is az a legnagyobb vágyam, hogy Nórinak, meg a többi gyereknek jó körülményekkel tudjunk biztosítani, akkor, amikor mi már nem tudunk gondoskodni róluk. Tehát még egy gondolat van, amit nagyon gyakran elmondok, ugye bár egy mozgássérült ember esetében, ugye a szülőknek az a legnagyobb nehézségük, hogy amíg a gyerek nő, akár súlyban nő, méretben növekszik, addig mi öregszünk, és esetleg az erőnk fogy, és tökölödünk össze. Tehát van egy ilyen fordított arányosság elve, ezért kellene ezeket a családokkal sokkal jobban támogatni, mert sokkal gyorsabban elfáradhatnak, egészségügyi problémáik lehetnek, mint egy átlagos családban, ahol gyakorlatilag a gyerek nő és csepeledik úgy, egyre inkább szakad le, legalább fizikailag a szüleiről.
A lehető legjobbakat kívánom nektek, és köszönöm a beszélgetést.
Én is nagyon szépen köszönöm a magam és a csapatom nevében, és hát neked is, és az ott lévő kacifántos gyerekek szüleinek is a lehető legjobbat kívánjuk mi is.
Önök Önbelágit hallották, én Máté Dalma vagyok, várom Önöket jövő héten is.